Erdélyben 25 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink 24-25 fokosak. Friss hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Bánat. Danilo Kis Korai bánat, Kert hamu, illetve Főbenyóra című regényeinek nyomán írta Németh Gábor és Szemző Tibor.
Danilo Kis éneke.
Apám Nyugat-Magyarországon látta meg a napvilágot, és annak a bizonyos virágúrnak a szülővárosában fejezte be a kereskedelmi akadémiát, aki Joyce úr kegyelméből a híres nevezetes Leopold Bloom lesz majdan. Azt hiszem második József liberális politikája meg az asszimilációs törekvés vitte rá nagyapámat arra, hogy az akkor még kiskorú apám vezeték nevét magyarosítsa. A családi krónika sok részlete azonban örökre kiderítetlen marad. 1944-ben apámot és minden rokonunkat Auschwitzba hurcolták, ahonnan úgy szóval senki sem került haza. Anyai ágon őseim között van egy legendás montenegrói hős, aki 50 éves korában sajátította el a betűvetést, s kardjának nimbuszát a tollforgatásban szerzett dicsőséggel öregbítette. Számon tartunk továbbá egy amazont is, aki bosszúból levágta az erőszakoskodó török fejét. Az a néprajzi ritkaság, melyet személyemben képviselek, velem tehát kihal.
Jó reggelt kívánok!
Igen. Vártom.
Igen, mert én már nem voltam a faluba.
Ja, ma olyan korán
értem. Igen.
Aha. Na, akkor szólok ennek az asszonykának. Jöjjön ki. Térki, gyere! De akkor mikor megy vissza Pestre?
Hát már megyek, a 2 óra 44-kor megy Zalalövőről a vonat.
Na és ez a kerékpár?
Ezzel megyek oda Zalalövőbe, onnan is jöttem.
Na és akkor ez a kerékpár meg ott hagyja.
Fölteszem a vonatra, persze.
Ja, hát ez nagyszerű. Na gyere, mondjunk ennek a fiatal.
Hát itt az udvaron, úton mondjak el. Most akkor onnan vártad onnan
jut? Onnan vártam és a falu.
Mondtam, hogy onnan jut, hát hiába várod onnan.
Hát a faluban jött.
Kezdjük sok.
A falubú jött, én meg így elváltam.
Hát ahogy mondtam, hogy hiába várom. Mindig kerül. Tessék befárni.
Köszönöm szépen. Kapcsolat, hogy az első díjat.
akkor mit szeretné tudni?
Hát én most foglalkozom a kis Daniellel.
Igen.
Mert olvastam a könyveit, és írt kérkabaralásról. Van egy könyve.
Hát én honnan tudtam neki, hogy kérkabaralásról? Ja, benne volt a könyve.
A könyve is, meg az életrajz. Ugye megírták az életrajzát, és az életrajzát.
4 éves koromban, 1939-ben, amikor Magyarországon meghozták a zsidó törvényt, szüleim az újvidéki mennybe menetel templomban pravoszlávnak kereszteltek. Később ez mentette meg az életemet. 13 éves koromig Magyarországon, apám szülőföldjén éltem, ahová 1942-ben az újvidéki öldöklés után menekültünk. Kisbéresként dolgoztam gazdag parasztoknál, az iskolában pedig katekizmust meg katolikus biblia ismeretet tanultam. Alapvető irodalmi és metafizikai késztetéseim abból a nyugtalanító másféleségből származnak, amit Freud Unheimlichkeitnek nevez. 9 éves voltam, amikor megírtam első verseimet magyarul. Az egyik az éjségről szólt, a másik par excellence szerelmes vers volt.
Igen, itt laktak, 42-ben jött át a papa.
Igen.
Ez a kis Eduard, a papa.
Ja, igen.
Eduard.
Eduard, igen.
És tetszik rá emlékezni erre az Eduardra?
Persze, hogy nem.
Hát emlékezünk.
Gyermekkorom első benyomásai Újvidékhez kötődnek, amely Szabadkától 100 kilométerrel délebre van, a Duna mellett. Illatok, ízek, színek. A vadgesztenye virág, a vázában levő rózsa, kamilla illata, gépolajszaga a varrógépben, az apám cigarettájának az illata, a kölni vízé anyám nyakán, a tiszta ágyneműjé, a vizeletszög, viaszos vászoné az asztalon, a kávé, szappan és fűszer illat, az apám kalapját körbefutó bőrszalagnak, a fiák kerülésének, vasútállomásnak, a patikának, az első osztályú üres vasúti fülkéknek, az ablak felhúzó bőrszínak, a bőrönnek a szaga, a csukamájolaj, a méz, a teljes kávé, a fahé, a színes szeruzák, a ragasztó, a tinta, a papír, a kaucsuk, a cukorka, az újból kiserkedő vér, a jó tinktúra, a könnyek, a köhögés elleni szirup íze, a gesztenye levél színárnyalatai, a sötét zöld színe és halvány zöld fonákja. Az üveggolyóknak a szivárvány minden színében játszó, sziporkázó kaleidoszkópja. A hervadás rozsdája, az ég kékje, a felhők habfehérje, a homlokzatok piszkos sárgája, és mindenféle képek, mint a régi képes levelező lapok között turkálnánk. Anyám katedrálisra emlékeztető zinger varrógépe.
Maga még többet tudná róla, mint nagy 10 évesek voltunk elfelejtett.
Hát ő bőjüttál?
42.
Ja, azért mondom.
Hát igen, hát igen. És emlékezhet rá. Hát
persze, itt laktak a sarkon Berki Istvániknál. Berki Lászlóné, hát már férje azt még hat a háborúba, Berki Istvániknál, és ott hátul volt egy kis szoba, és abban laktak.
Aha.
Akkor még Barabáson itt helyben volt az iskola. Ide jártunk együtt, és soha, mint most is előttem van, mikor bejött ez a két gyerek, és a tanítónéni bemutatta őket, hogy hát jöttek új gyerekek az iskolából, és fogadjuk őket szeretettel, meg minden, és annyira örültünk neki, olyan bátortalan, hogy jöttek szegényekbe. Aztán utána tovább nagyon jóba lettünk. Aztán akkor, mikor jött ez a háború, akkor fölrakták őket egy szekérre, aztán elvitték Jugoszláviába. Hogy onnan azóta hova tűntek, mit csináltak. Azért mondom, maga többet tud róla
mondani.
1947-ben a Vörös Kereszt segítségével hazatelepítettek bennünket Cetinjébe, ahol a nagybátyám élt, az ismert történész, aki nyegos életrajzírója és szakértője volt. Megérkezésem után azonnal felvételiztem a képzőművészeti iskolába. Vizsgabiztosaim Peter Lombarda és Milo Milonovic voltak.
A Walterman szobor Udon portré szobrának gipszmásolata, amelyet le kellett rajzolnunk, engem egy öreg sváb asszonyra emlékeztetett, akit Újvidékről ismertem. Úgy is rajzoltam le tehát. Ennek ellenére fölvettek, talán egyéb munkáimnak köszönhetően. 2 évig hegedülni tanultam a zeneiskolában. Idősebb Simonotti volt a tanárom, akit Paganininek neveztünk nem csak a külseje miatt, hanem azért is, mert imádta a tremolókat. Aztán éppen akkor, amikor a második fekvésig jutottam, a zeneiskolát Kotorba helyezték át. Így hát kotta nélkül muzsikáltam tovább. Cigányzenét meg magyar románcokat húztam. Az iskolai táncmulatságokon pedig tangokat meg angol keringéket.
Mit tetszett mondani, hogy hívták azt a családot, a rokonát?
Berki Lászlóné, mert az ilyen férjemnek a sógornője. Az ilyen férjem és az ő férje testvérek. Féltestvérek, de testvérek.
Tényleg?
Igen.
Igen, és ott lakta.
De hát őt elvitték, mint zsidót, úgy
tudom. Igen. Nem a Dániel-le, hanem akinél laktak azok, annak volt testvérek. Akinél laktak?
De igen, az nem rokona volt neki? Az Eduard?
Nem apai részű volt rokon, hanem az anyai részű volt.
De rokonok voltak.
Értem.
Az anyai
részű. És itt hogy volt a... Mert ő írja egy könyvébe, hogy csúfolták őt.
Igen.
A Dani.
Hát azért mi nagyon jó barátok voltunk.
A szegénység miatt? Vagy?
A fene tudja, talán inkább a nyelv miatt. Vagy hát,
az irodalom
nagyon jó beszéltek magyarul. Nagyon
természetesen jó. A különösségre törekszik. Ám ha a sajátosságok, az életrajzi tények, mindez, ami megkülönböztet bennünket másoktól, nem kap irodalmi formát, olyan benyomást kelt, mint valami kinövés az arcon, vagy testi fogyatékosság. Ebből fakad részemről az a bizonyos ellenállás, ha valaki a művet az életre próbálja visszavezetni. Ezért taszít minden olyan írói életrajz, amely túlzott jelentőséget tulajdonít ennek a különösségnek.
Talán inkább a nyelv miatt, vagy hát, ha már nagyon jó beszéltek magyarul, nagyon jó.
Jól tudtak magyarul, hát a papa magyar volt.
Igen,
de a papa, én úgy tudom, vagy úgy írják, hogy Danilo is írta, ugye, mert a papáját elvitték 44.
Igen.
Hát őnek kevés...
Az egész családot akkor kivitték.
Őket később vitték ki.
Később?
Igen.
Persze,
igen,
az apukájukat előbe vitték.
Igen.
Őket
igen.
A zsidókat, amikor elvitték.
Ugye 3-on maradtak három még akkor itt.
Az anyukat erről szörnyű szegénységbe éltek, nagyon, ugye? Az, nagyon öreg.
Az talán...
Nagyon, hogyan mondjam meg? Hát egy nagyon sovány.
Igen, nagyon most sovány.
Nagyon tönkrement asszony volt. Mink a Danicával nagyon-nagyon jó barátnők voltunk, és a mikor mentem oda hozzájuk, aztán ugye mind a gyerekkel játszik, meg ez a bandira Dani feküdt az ágyból. És akkor én ki akartam húzni az ágyból Danit, aztán mondta a Dani, hogy jaj, né, mert még mostok a gatyáját, aztán mellítja nem fekszik. Ennyire szévények voltak, hogy egy volt, amit rá tudott akkor venni.
Éjszaka. Nyílt tenger. Kora az átanyok a közelben. Megtapogatom a pisztolyt párnám alatt. Minden rendben. Ha egyáltalán sor kerül a matrózok lázadására, majd megjelennek a hajón Joe Mammon emberei, csak egy kissé jobban ki kell nyitni a ütablakot. Az éjszaka trópusi füllett. Sírályok rikoltásait hallom. Aludni kéne. Ki kell, hogy pihenjem magamat. Fárasztó nap vár rám holnap.
Dani, mi van a fogalmazással?
Nem tudom. Talán jó lesz.
Hülyeség az egész. Te miről írtál?
Arról, hogy az anyám elment Baksára. Én meg várom a folyóparton, és éhes vagyok. Vonítanak a beleim.
Vonítanak?
Hát a farkasok.
Vonítanak?
Akkor megjön, és ennyi az egész. Meg beleírtam a cipómosoly.
Cipómosoly? Az meg mi?
Hát a cipóillat. Miért? Te miről írtál?
Nem tudom. Kenyérsütésről. Arról, hogy az anyám felmegy a padlásra, lehozza a lisztet, berakja a kenyeret a sütőbe, kiveszi. Mindenki ilyeneket ír.
Hallott a gán. Nekem most pisálnom kéne, de lusta vagyok felkelni. Olyan jó itt az árnyékban, hogy nincs kedvem elmenni a WC-ig.
WC? Ezt úgy mondják, hogy árnyékszék. Vagy klózett.
Mindjárt csöngetnek, mi meg bepisálunk. Legalábbis velem ez a helyzet.
Fordulj a falnak és pissálj ide, majd én eltakarom.
Gondoltam már rá, de mi van, ha valamelyik lány erre talál jönni?
Dani, annyit húgyalsz, mint egy ló.
Csüngettek már.
Az Istenét, Dani, állítsd már le.
Menj, én nem bírom félbeszakítani.
Legalább próbáld.
Muszáj kiüríteni egyszerűen, muszáj.
Egyszerre
rémült a rádiberek.
Én ezt most álmodom. Én ezt most álmodom. És a meleg folyadék előtti a combom tövét. Istenkém, mit szól majd ez a mama?
Hát, mit tanít szó? Meg kell állapítanom, hogy mennyire háztam át. Talán nem is jutott el a lepedőig. Abban az esetben meg vagyok mentve. Egyszerűen ráhúzom a nadrágot a nedves gatyára. Majd megszállad az iskolában. Oldalamra fordulok, kicsit felemelkedem, és megtapogatom a lepedőt.
Borzalom. Egy nagy tócsában fekszem.
Hányszor megfogadtam már magamban, hogy ez többé nem fordul elő, és mindig sikerült felébrednem az utolsó pillanatban.
Majdnem mindig. Hogy nem értem fel észre?
Nevetséges. Egy óra hosszat pisálni az iskola udvaron. Ez a két éves gyerek is azonnal rájönne, hogy ez csak álom lehet. Anyámhoz hajolok. És a fülébe súgom halkan, hogy Danica ne hallja meg.
Mama, én bepisíltem.
De leírja Dani, hogy a papa az egy elég piált is szerintem, a papa, apuka az ivott, nem? Azt nem lehetett tudni?
A mogorva ember volt, úgyhogy abban nem lehetett szót váltani, mentünk is a gyereket.
Hát az anyukájuk, hogy nagyon aranyos kihasszom volt.
Olyan jó gyerekpajtások voltunk, aztán soha nem felejtem el, ugye, mint a gyerekek. Hát mondom, én nekem annyira külön egy baba. Gyere, játszóbaba, nem úgy volt, hogy veszek, hát háború alatt volt, meg mit tudom mi. A Dani lopott nekem valakit, egy kis babát, ilyen pici kajcsobarát, és a mi is be otthon, ott laktunk a falu közepén, akkor voltam én lány, vagy hát gyerek, ezt csak elmondom, és oda mi is be dugta bele azt a kis babát, hogy én majd ott megtalálom. És tényleg valahonnan szerezte, hogy onnan nem tudom, menek ki tényleg itt a baba. Hát mondom, úgyse hozzá ez a Dani ezt a babát nekem.
És ez a Dani, ez egy okos gyerek volt?
Nagyon okos. Hát Danica is, meg a Dani
is. Mind a ketten nagyon okosak voltak.
Nagyon okosak voltak.
Még szépek voltak. Olyan szép, nagyon szép.
Egy gyerekkorában nagyon csinos gyerek volt.
Ki ültette el bennem ezt a bűnt? Ki tanított meg a Don Juan veszélyes és gyönyörteli foglalkozására? Ki adta számba azokat a szédítő és csábos ígéretekkel teli szavakat, amiket Júlia fülébe súgdostam, csak úgy futólag, az iskola folyosóin, a kertben, szünet alatt, vagy mindenki orra előtt, az ajtónál tolongva a ocsmány szavaimat az iskola csengő hangjába csavarva, mint valami ezüst papírba. Veszélyes és fenyegető makacsággal követte minden övé. Pillantásaimmal kémleltem. Beburkoltam kíváncsiságom pókhálójával. Tekintetem csápjaival behatoltam blúzának kivágásába, amikor lehajolt a ceruzájáért. Ruhája alatt tetten értem térdei mesztelenségét, amikor a lépcsőn ment fölfelé. Egyre szemtelenebb lettem. Alkalmaztam a csábítás minden furfangját, amit a képes folyóiratokból eltanulhattam. Felhasználtam a filmtárcák Don Juanjainak szókincsét, a lánykereskedők és kabaré tulajdonosok argóját. Célzásokat tettem az udvari házasság törésekre. Utánoztam a pesti makrók rafinált beszédét. Gerjesztettem kíváncsiságát és nőiességét, melyet már amúgy is veszélyesen felbirizgáltak a hízelgések és gyerekes udvarlások a fiúkkal folytatott lárpullár játszadozásokban.
Danilónak hívták, igen. Az egy nagyon szép férfi volt.
De már később a képeken, ahogy a láttam, már nem volt szép.
Hát már akkor beteg.
Nem is típus, hanem apja alak vagy. Hogy, mert a képeken már itt is ki van téve barvásra.
Ezt mondta magának, a kultúrban ki van téve.
Az már akkor nem volt. De valamikor egyszer a Dani még volt utána itthon, még Barabáson is járt.
Így, igen. Mert pont amikor írta ezt a könyvét, igen, az apjáról,
igen,
mert
igen,
ugye ő vasútnál dolgozott, semmi nem maradt az apja után, csak egy levél.
hogy betetőzze nagy lelkűségét, Zsorzs unoköcsét kerített valahonnan egy kimustrált vasparhelden, amelyet alkalmasint még nagyapánk dobott ki a szemétre. És elhatározta, hogy megjavítatja, ahogy te tetted azokkal az edényekkel, amikor a cigánynak adtad, hogy foltozza meg részünkre. Láttam, az ólomszegecsek úgy hatoltak be az ócska lábasok bádogjába, mint a 635-ös revolvergolyó. Erre Netti kijelentette, hogy van a házban plé, s ha ezt a sparheltet megjavítatjuk, mindössze néhány pengőért tűzhelyhez jutunk, amely egészen őszig elszolgál majd nekünk. No, de őszre aztán vissza kell majd adnunk tulajdonosának. Nagy péntek délutánján tolják ám a hóban a nevezetes sparheltet, Gyula pedig 7 pengő 40 fillért követelt tőlem javítás címén. Erre én, miután megnéztem a sparheltet, röviden odavetem neki, hogy ez az ócska vas nekem nem kell. Erre aztán kitört az általános ribillió. Együtt és külön-külön mind rám támadtak. Netti kezdni. Luf meccs. Mária, hát van pofája, hogy valaki, akinek rendes havi jövedelme van, hónapokig másokkal tartassa el magát. Gyula. De hát hunfőző. Vett tudomásul, hogy a mi sparheltünkre egy bögrét sem tesző, mert én söpröm le onnét. Satöbbi, satöbbi. De engem nem hozott ki a sodromból ez az eszebezett hangorkán sem, hanem csak azt mondtam Netti nővérednek, hogy ha ők nem szégyellik magukat, nekem valóban nincs miért szégyenkeznem. Önszeretett rokonságom éppen elég indítékkal szolgál akár egy polgári rémregényhez is, amelynek a következő címek egyikét adhatnám. Parádé a háremben, vagy a feltámadás ünnepe egy zsidó kúriában, vagy fövenyóra, mert minden elpereg, húgám. Sajnálhatod, hogy nem jöttél haza, mert olyan húsvéti lakomáról maradtál le, amelyből 2 crnagórai falu egy teljes hétig komótosan megélhetne, vagy pedig az árából alapos tatarozást lehetne végezni a házon. Ezzel szemben a gyerekeim hideg szobában hideg tejet reggeliztek, ebédeltek és vacsoráztak, noha jó magam is készültem rá, hogy valami szerény húsvétjük azért nekik is legyen, mivel Maksáról 1 kiló disznóhúst, némi sonkaszeletet, oldalast, szalonnát, belsőséget hoztam haza. De hát ebb a sors, s mindezt fölfaltam.
Azért jöttek ők ide, mert ugye ezek voltak a rokkorok.
Az én sógornőmnek az édesanyja volt a testvérje.
Az volt a testvérje.
Testvérje, nővére, húgai, azt nem tudom, és azért jöttek ide ők hozzájuk.
Értem, értem. De ők befogadták őket.
Befogadták őket, és a Pityu nagyon fő volt, tehát a Mariska néninek a fia, így jobban tetszik. Nagyon-nagyon mérges volt, mert ezt a levelet írta róluk, ezt, hogy nem adtak neki ezt, még ott pedig ez nem volt igaz.
Még lábast se adtak.
Ez nem volt igaz, mert azok, ha nem lettek volna, akkor itt éhen is pusztultak volna. Ne. Befogadták, ott laktak, jó, nem benne a háztok, hátul volt egy kis ház, abban volt egy szoba, meg egy konyha, még nem tudom mi, de hát olyan szegénység volt, hogy olyan nem tudom mit, azok se tudtak
ráadni. Hát a falusiak azért adtak ám nekik.
Hogy ez nem volt igaz, hogy csak hát nem tudom, miért írta ezt a Dani, fogalmam sincs.
Nem a Dani írta, az apja írta.
Hát akkor meg az apja, hát az még egy kiállhatatlan ember volt, még szóba se járt velünk gyerekekkel se, hogy...
Olyan büszke ember volt, sokra tartotta magát.
Arra tetszik-e emlékezni, amikor elvitték innét a zsidóságot?
Igen. Azt én sem tudom, mert nem is tudom, valahogyan olyan hirtelen vitték el, hogy már csak annyit hallottunk, hogy elvitték őket. Valahogyan szekéren vitték jogóba, de hogy ki vagy, hogyan, én ezt fogalmam.
Nem a Danilókékat, mert őket, ők egész 46-ig vagy 47-ig itt voltak, még a háború után is.
Igen, a gyerekek meg az anyukáik.
Igen. Csak igen. De a papát meg a zsidókat, mikor vitték innét el, vagy hogy szedték
össze? Nem tudom.
Akkor lehetett.
Igen. Mert itt a boltosok voltak ezek, nem ott a sarkon.
Igen. Hát a Somosok egy emeletes ház van.
Igen, az a nagy fehér ház.
Igen, tetszett látni azt a
házat. Igen, láttam, igen.
Nem mondta a Lali, hogy ott a sarkon, ahogy el kell fordulni. Na, ugye előbb volt a a Berki Pityújéknak a házuk, az övöki meg ott hátul.
Most a papa ír valami Zsorzsról, Gyuriról. Gyuri, Zsorzs, vagy az lett volna Pista?
Nem.
Berki István, az nem
lesz. Ez Berki István volt, hát az valami más rokonság
lehetett. A Mariska nénnek meg a Babinak az anyukája volt a testvére, a Danilónak, vagy mi a neve, nem Danilónak, mi volt az
öregnek? Dani volt az öregnek. Az öregnek Eduard.
Eduard, annak a testvére volt.
Eleinte még törték a magyart?
Nem olyan nagyon.
De azért még a Mica néni, mert az anyukájuknak Mica volt a neve. Tudom,
igen. Anyámtól örököltem a mesélőkedvet, a hajlamot, hogy a tényeket és a mesés elemeket összevegyítsem, apámtól pedig a pátoszt meg az iróniát. Irodalmi érdeklődésem kialakulásának szempontjából nem hanyagolható el az a tény sem, hogy apám is író volt, mégpedig a nemzetközi menetrend szerzője, ami tekintélyes kozmopolita és irodalmi örökség. Édesanyám 20 esztendős koráig falta a regényeket, ekkor nem minden sajnálkozás nélkül. Ráébredt, hogy a regények kitalációk, ezért egyszer is mindenkorra félre dobta őket. Ez a viszolgás a puszta kitalációktól valahol az én lelkem mélyén is ott lappan.
Nagyon jó beszéltek majd.
Hát a Dani, ő verseket írt.
Igen.
Kicsi korában, már gyerekkorában.
Nagyon jó, az volt az iskolának a minta gyereke, mert hát ha valaki valamit nem tudott, akkor Dani azt tudta.
Igen, nagyon jó tanuló volt. Hát a lány is.
Én azt sem tudom, honnan jöttek ezek ide. Már akkor tudtam, de hát most már az ember elfelejt.
De aztán fölsőben meg már Baksára.
Akkor már Baksába jártunk. Tudod, átszoltunk menni ott a hídon, és akkor arra mentünk, és akkor levetettük a cipőnket, és mezitláptottuk.
Hazafelé még a répát kértük a gazdáknak a földjűt. Répa volt vetve, aztán akkor mi még szedtük ki, aztán ettük egész hazáig. A Dani még az mindig futott be, aztán volt, aki nekünk, mi megettük.
De úgyhogy nagyon jó gyerekek voltak, különben
hát
nem berekézősek, vagy nem borombák, nagyon
szolid jó.
Hát egy okos ember az mindig jó ember, igaz? Egy okos ember az nem goromban, nem beszegszik.
A szerb-horvát nyelv és irodalom lektora voltam a strasbourgi, a bordói, majd a Lilli Egyetemen. Az utóbbi években Párizsban, a 10. kerületben élek, és nem szenvedek a honvágytól. Az egymás szólongató földieimet hallom. Az ablakom alatt parkoló autók kazettás rádióiból pedig csak úgy harsog a harmonika szó.
Igen, ott akkor volt egy színpad. Akkor még azok itt voltak, mikor mi szerepeltünk.
És oda mi is játszott benne?
Hát, arra már nem emlékszek.
Még az én férjemben a Danica szerepeltek, még akkor azok itt voltak.
Igen, na most ott az
udvar... mentek el innen?
Valami maradt hallottam az ablak alatt, és legelőször arra gondoltam, jöttek, hogy megöljék az apámat.
De aztán a hegedű szó kétségbe vonta ezt a feltevést, és megszabadított a félelemtől. Az, aki hegedült, nem lehetett valami virtuóz, de nyilvánvalóan fülig szerelmes volt a nővéremben Danicába. A hegedű csak nem emberi hangon szólt. A csillagok és Danica ismeretlen imádója, halkan, szégyenlősen énekelni kezdett, észrevehetően igyekezvén, hogy hangjában minél több férfias mélységet csempészen. Ám ez az énekszó inkább suttogásra hasonlított. A csillagok és Danica ismeretlen imádója, halkan, szégyenlősen énekelni kezdett, Danica végre megtalálta a gyufát, és a felvillanó fényben megláttam egy pillanatra, amit ott állt a függöny mögött tiszta fehérbe. Amikor visszafeküdt, anyám hangját hallottam, amit elérzékenyültem, szinte közmondásszerűen mondta.
Danica, jegyezd ezt meg egyszer mindenkorra. Ha valaki éri zenét kap, akkor gyufát kell gyújtania.
Anyám megnyugtató hangjára megint elmerültem az álom illat erdejében, mint egy zöld réd fűtengerében. Reggel egy almavirág ágat találtunk az ablakban. olyan volt, mint egy ezüst korona, és 2-3 szál kinyílt rózsát. És még mielőtt a tanítónőnk délelőtt az iskolában megkérdezte volna, ki volt az a szamár, aki az éjjel összetaposta a kertemet. Én már tudtam úgy szólván az illatáról, hogy az a virág a Rigó kisasszony kertjéből való, hisz én kötöztem a rózsáit, metszettem az orgonabokrait. Nem akartam elárulni, hogy ez a rózsatipró szamár, legalábbis a hangjáról ítélve, ifjabb Fuchs úr volt, a cipész, Danica nővérem titkos szerelmese.
Danica, mondd, lehetséges, hogy kitaláltam mindezt? A virágot és az illatokat?
Tudom, hogy szerepél.
Férhez ment a Danica, meg lett is neki gyereke, csak nem tudom, hogy hány, kettő vagy egy, de azt hiszem, az is meghalt. Úgy tudom.
Aha.
Úgy tudom, hogy az is meghalt.
Daninak nem lett gyereke.
Azoknak nem, azt tudok.
És a Daninak úgy voltak barátai, fiú barátok?
Hát persze, a Mava, Ezebél a
Hermán. Dragutin Floriani. Törvényszéki írnok, aki 1924-ben 9 táblászínű utánban legyőzte a híres budapesti Láti Titus Ottót.
Engel Richard.
Kereskedő, klausztrofóbiában szenvedett, és 1938-ban a gyorsvonat alá vetette magát, fiatal özvegyet és 2 leánygyermeket hagyva maga után.
Fehér Andrián.
Alias Fegya, 2 évvel ezelőtt tűrhetetlen fejfájása miatt felakasztotta magát.
Freud Miksa.
Kórházi főorvos, akit 1942. január 24-én agyonlőttek, kilocsant agyveleje, ott hevert egész nap a kásás hóban, a Miletich és a Görög iskola utca sarkán.
Jó van gond.
Temetőr. Feleségével és gyermekével együtt agyonlőtték a temetőben.
Helmár Béla.
Városi gyepmester. Ez a Helmár nemrég ketté fűrészelt egy asszonyt, és utána a Dunába dobta.
Sternberg Béla.
Vasúti főfelügyelő. 1941. decemberében a vasúti felüljárónál a tehervonat alá vetette magát. Arra hivatkozván búcsú levelében, hogy az általános káosz miatt szánta el magát erre a lépésre.
Zsárko Uzélec.
Pék, akinek levágták a bajszát és a fülét, de életben maradt.
Pályás Schwarz.
Másként Herz Schwarz, fejszével verték szét a fejét, majd holttestét a Dunába, a jég alá dobták.
Königné.
Tanítónő, akit a magyar katonák megerőszakoltak, majd szuronnyal megölték.
Gutmann Dezső.
Mérnök, aki 3 évvel ezelőtt az Újvidék budapesti gyorsvonaton meghúzta a vészféket azzal a megokolással, hogy a léghúzat kisodorta a sejem zsebkendőjét, amely kedves emléke volt.
Zsegy Fischer.
Aki az átélt ijegységtől cukorbajt kapott, és azóta veszélyes álmatlanságban szenved.
Viherban Aladár
írnok a kútba vetette magát abban a pillanatban, amikor érte jöttek, hogy az esküvőjére vezessék.
Bulatmérnök.
És szemfényvesztő, aki az állomás bejáratnál belépési engedély helyett 3. osztályos elemi iskolai értesítőkönyvecskéjét mutatta fel, az egyetlen dolgot, amelyet kifosztott házában még talált, és akinek bizonyos lélektani fogások segítségével ugyanezzel az iskola értesítővel sikerült eljutnia egészen Amerikába, és onnan később életjelt adott magáról Újvidéki rokonainak.
Bálint Dezső.
Törvényszéki fogalmazó, bizonyos hormonális zavarok miatt keblesedni kezdett.
Ulman Fülöp.
Látszerész. Nemrégiben megvált családjától, és átköltözött az üres kutyaholba, mivel veszett kutyának képzelte magát.
Kovács János.
Minden évben megfürdött a jeges Dunában, méghozzá oly módon, hogy feltörte a jeget a strand zöld kerítése tövében. Gépkocsi szerencsétlenség vitte el az idén.
Andrea Laufer.
Tisztviselő, aki szellemből mohamedán vallásra tért át.
Fuchs Márton.
Mély csípésbe halt bele.
Jovan Sengili.
Becsei Szűcs, aki gyógyfüvekkel sikeresen gyógyította az asztmát.
Dr. Komáromi.
Budapestről, aki minden betegséget akupunktúrával kezelt.
Dr. Sáfárik.
Egy sikerrel gyógyította a sérvet, és prostata operációkat végzett.
Lujó Letringe.
Géplakatos pilóta volt, és és a háború kitörése előtt röpcédulákat dobált a háza fölött, igen veszélyes loopingokat csinálva közben.
Emil Tumpics
számvevő, magasrangú német tisztnek képzelte magát, és ezért lampaszokat vart a kabátjára.
Johann Krohn
főpincér, számtan zseni, több jegyű számokat emelt a 10. hatványra, és mint cirkuszos fejezte be életét.
Kenyeres Mariska.
Kisasszony, pécsi születésű prostituált, 1922-ben, két nappal azután, hogy férjhez ment egy dús gazdag emberhez, zsírszódával megmérgezte magát.
Albert Einstein.
Marigy Veje, aki minden különbsége ellenére közismert tudós lett.
Ilija Marinkovics.
Pályafelügyelő, aki 2 évvel ezelőtt delirium trémezbe esett.
Barabás Márton.
Volt labdarúgó edző, aki fiának születése után megszűnt dadogni.
Az én fiamnak az volt a kereszt anyukája.
A Mariska.
A Mariska néni, igen.
Zsidó Mariska.
Zsidó Mariska. Zsidó, tényleg csak úgy ismertik. Igaza van a térfinek, mert csak tényleg úgy ismertik, hogy a Zsidó Mariska.
Mindenki úgy tudta.
És akkor ez a Zsidó Mariska volt ennek az Eduárdnak a testvére?
Nem.
Nem?
A Zsidó Mariska édesanyja volt testvére.
A testvére, és volt egy harmadik nő, lány testvérük is, valahol máshol.
Igen.
És annak írt egy levelet, amiben beszámol, hogy ezek...
Szegény anyáknak volt gyakori szavajárása, hogy az éjszaka okos tanácsadó. Hát ehhez tartva magamat, én is az éjszaka tanácsára írtam Nettinek egy ilyen hangú levelet. Kedves nővérem, már előre megígérem neked, és ezzel zárom is soraimat, hogy nem kívánok semmiféle veszekedést, sem veled, sem a gyerekeiddel. Te voltál az, aki meghívtál, hogy töltsek néhány hetet mindegyik nővéremnél, és mire végig látogattalak benneteket, már meg is gyógyulok. Elfogadtam a meghívást. Időközben a körülmények oly mértékben megváltoztak, hogy kénytelen voltam nem egyedül, hanem negyed magammal jönni, amely eljárás káros következményeit már az első napoktól fogva fájdalmasan kellett tapasztalnom, és emberfeletti önuralommal tűrnöm a kihívásokat és a sikanírozást, de mindezt abban a reményben, hogy majd csak megelégelitek, és hogy nem akartok késre menni. Nekem semmi esetre sem szokásom, hogy visszaéljek valakinek a vendég szeretetével. Következésképp, ha aláírod a melléket elismervén, kész vagyok 20 pengőt neked kifizetni a 15 napi vendéglátásodért, hiszen végeredményben a te vendéged voltam, nem a gyerekeidé. Amit tettetek, nem lehet meg nem történté tenni. De igyekezzetek kerülni az újabb perpatvart, mert nekem e pillanatban legfontosabb az egészségem és a családom egészsége. Fölösleges tehát minden civakodás, minden sértegetés, mert ha nem is szent, legalább sérthetetlen. A fivéred. Melléklet. Elismervény 20, azaz 20 pengőről, amelyet fivéremtől, E.K. nyugalmazott vasúti főellenőrtől, az ő és a családjának 15 napi eltartása ellenértéke címén felvettem. Kerka Barabás, 1942.
Milyen gonoszak?
Április 4. Hogy olyan gonoszak voltak, csak ugye annyira rossz májú volt ez a apukája, hogy mindenkire csak a rosszat mondta. Nem igaz. És ebbe annyira megbántotta az én sógornőméket, hogy az borzasztó, mert tényleg, hogyha azok be nem fogadják, hát azok is szegények voltak, hát nem tudom, mit nem tudtak neki adni.
És itt valami szakmáról ő beszél ebbe a könyvbe, hogy valami, hogy az erdőket valami lúdzsír, vagy nem tudom én mi, hogy itt mivel foglalkoztak ők azelőtt?
Gyántaszöréssel, a fenyőfából lehet.
Munka se nagyon.
Semmi. A mezőgazdasággal meg kérdjék, megcsinálja az egész mezőt, aztán kész. Itt már semmi nincs.
Hát megszűntek ugye a TSZ-ek. A TSZ-ek megszűntek, aztán fölbomlott az egész gazdaság.
Hát egyetlen kettregen, ami van még ez a... Tudom, mi még
az. Hát oda járnak ugye dolgozni az emberek. Hát a fiatalok.
Én nem tudom, hogy ez fogalmam sincs.
Ha az ember, a kutya éles hallásával megáldott ember,
alkalmas pillanatban a földre tapasztaná a fülét, valami halk, alig hallható csörgedezést hallana. Olyat, mint amikor vizet öntenek át egyik edényből a másikba. Vagy mint amikor a fövenyóra homokja pereg. Valami ilyesmit lehetne hallani. Valami ilyesmit hall a földre tapasztott fül, miközben a gondolat lefúr a föld mélyébe, átfúrja a földtani rétegeket egészen a mezozoikumig és paleozoikumig. Sűrű agyag és homok rétegeken hatol át, mint valami gigászi fagyag érzete. Le. Mélyen. Mert itt fekszik valahol a Pannon tenger teteme, amely még nem halt meg egészen. Csak le van folytva, szorítva, rásúlyosodó, mind újabb és újabb föld megkő rétegek alatt. Még nem halt meg egészen. Csak ránehezettek a mezozoikum és paleozoikum rétegei. Mert földtörténeti időszámítással mérve már néhány órája, néhány perccel lélegzik, igaz, hörögve és nehezen, mint a bányász a rászakadó gerendák, támfák, meg az izzadó súlyos széntömbök alatt. Amikor az ember földre hajtja a fejét, s a fülét oda tapasztja a nedves agyaghoz, akkor, különösen ilyen csendes éjszakákon, meghallhatja a föld zihálását, elnyújtott halálhörgését.
Most már sok mindent megértek, amit eddig nem tudtam megérteni. Most már tudom, hogy 1931. októberében miért volt annyira járhatatlan a Pannon sártenger Szent Adorján felé. Viszont a Cetinje és Triest felé vezető utak rendben voltak. Most már azt is megértem, hogy 1942-ben miért olyan méreg drága az autóbuszjegy a Bak Szent Adorján távon. Mindezt megértem most már. De bízom benne, hogy hamarosan ti is meg fogjátok érteni, hogy én férj és apa, azon kívül pedig 53 éves vagyok.
Nagyon jó gyerek volt, nagyon aranyos volt, nagyon csinos gyerek volt, tetszett nekünk lányoknak.
Tényleg? Kis gyerek, hát pedig persze. Kisebb volt.
Hát mindegy, de azért...
Hányból született a Dani?
35.
Hát egy éve volt, az egy éve nem számítom.
Mondtam, hogy egy
34-esek vagyunk, hát azért mondom, egy éve
akkor tetszett a lányoknak.
De tetszett nekünk.
Nem is volt barátnője itten?
Hát külön, hát a gyerekek voltunk, ilyen gyerekek.
Na jó, de hát 12-13 éves korban nem csókolóztak így, még itt.
Nem, még akkor nem csókolóztunk.
Nem, akkor még nem volt divat.
Nem csókolóztunk.
Akkor még nem volt divat, de most már divat.
Nem csókolóztunk még akkor.
Most már még az óvodások is pusztítkodnak.
Még azoknak is van barátjuk, azért mondom, ez csak még valami gyerekszerelem volt még akkor.
A szénában rejtőzködtünk. Szabó úrnak, Júlia apjának a pajtájában. Én szorosan Júlia mellett feküdtem a szénában, és elkábulva ettől az illattól, arcátlanul a szemek közé nézve kijelentettem, hogy előttem nincs több titka. Rózsaszínű bugyi van rajta. Nem lobbant fel, és nem szökött meg. Csak piros foltok öntötték el az arcát. Aztán rám emelte zöld szemét, melyben odáldás és csodálat tükröződött. Amint átadta nekem ezt a kis titkát, egyszerre nagyon közel kerültünk egymáshoz, hirtelen átvágva azt a roppant távolságot, mely addig elválasztott bennünket. Egyre gyakrabban kerestük az alkalmat, hogy találkozhassunk, hogy mint egy véletlenül megérintsük egymást a tanterem szűk bejárata előtt, az iskola udvarban és a kertben, vagy a szénában, Szabó úr pajtájában, az esti szürkületben. Minduntalan kísértésbe ejtett az a bűnös szédület. Csodálatos különbségeket fedeztünk fel testalkatunkban, testünk hajlatainak illatában. Ezekben az elragadó és ijesztő tényekben, melyeket addig nem észleltünk világosan, amiket addig csak sejtettünk, s lassanként fölfedtük egymás előtt minden titkunkat. Aprólékosan bemutattuk, magyaráztuk őket. Úgy néztük egymást, ahogy a pornográf könyveket és bonctani atlaszokat szokás nézni. gyermetek hasonlatosságokat találva az állatokkal és a növényekkel, mint az első emberek. Aranypelyhekkel fedve, mint az őszi barack, megkímélve az érett kor sötét szőrzetétől, olyan pőrén álltunk egymás előtt, akár a hámozott narancs egy édenben, melyből hamarosan kiüzetünk.
Lányokhoz húzódott a Dani. Uh-huh. Ugye mi velünk inkább volt, mert hát azt már nem tudom, ha másnak tetszett, de nekem tetszett.
Nekem is tetszett. Minden lányok tetszett. Minden lányok tetszett.
Tudom. Ugye mink a Daniszával, a testvérével nagyon-nagyon jó barátnők voltunk, aztán ugye ezáltal sokat voltunk mink együtt. Sokat voltunk együtt.
Hát ugye a testvérek, mivel hogy olyan rokonság volt, a Berkék, úgyhogy hát ő többet volt velük, mint
hát akkor még nem volt rokonom, te buta. Hát mikor lett rokonom, mikor elvett a gyuszi, mikor megesküdtünk az
ja,
után. Hát
látom, hogyan lett volna akkor rokonom? Ekalizutam most. Ekalizutam, persze, utána lett rokonom. Hát. Ekalizutam. Hát, akkor még gyerekek voltunk.
Akkor még gyerekek voltunk.
Hát ugye a régi szép arcát, nagyon rendkívüli szép család volt. Hát a mitanéni az a nem valami
hát
szép.
Hát meg az apja sem, nem is tudom.
A nem valami hát. Szép az, hogy egy kibet
volt. Nagyon sovány volt a mitanéni, az volt annak a bolyán.
De nem így volt szép
az. Hát az apja az még csúnya ember volt.
Igen?
A nagyon csúnya ember volt.
Az hát anyukán.
Részünkről lehet, hogy olyan mogorba volt, azt azért, hogy csúnya nem tudom.
Most kénytelen vagyok ismét veled foglalkozni. Ha odahaza teljesen rendbe teszek mindent, akkor majd meghívunk benneteket, mert nekünk rendkívül megtetszett rózsaszínű hálóinkben való esti parádézásotok. Igaz viszont, ezt megsúgom neked, errefelé ilyen lenge toaletben állították gépfegyver elé Hebronnak azokat a rózsáit, akik túlságosan sokat illegették a derekukat. Hogy visszatérjek kedves levelednek arra a kérdésére, átalakítottam-e a szürke öltönyt, a válaszom az utasításaidra várok, amelyeket Zsorzsal és Babival küldesz, hogy megmondd, mikor viselnek falun téli öltönyt, mert városban mindig azt viselik, ha nincs más. Na de most csak ugyan a végére értem a levelemnek. És abban a reményben, hogy többé nem adtok rá alkalmat, hogy ilyen hosszasan és ennyi keserűséggel foglalkozzam veletek, mert ez a kurta levél csupán kivonata azoknak az eseményeknek, amelyeket családommal együtt ez alatt a nem egészen 3 hónap alatt átéltem. Isten malmai lassan őrülnek, de biztosan. Úgy nézem, már jövő héten otthon leszek, és erről majd értesítelek. Mint hogy pedig én soha az életben még egyszer át nem lépem a küszöbödet, arra kérlek, te látogass meg engem, mert igen komoly beszédem van veled. És most a viszontlátásig csókol bátyád, Eduard. Utóirat. Jobb az üldözöttek, mint az üldözők között lenni. Talmud, Bava, Kama.
Periódikus szorongásos rohamai voltak. Szorongásos neurózisban szenvedett. Így szólt a diagnózis, amiről csak 30 évvel a halála után szereztem tudomást. Így azután utólag nagy késéssel értettem meg a Kovini kórházban tett látogatásunkat is, az úr 1939. esztendejében. Még 5 éves sem voltam, mégis kristálytisztán emlékszem a fiákerozására, a kórházi parkra, apám csíkos pizsamájára, amint hogy emlékszem arra az imént említett jelenetre is, amikor megkérte anyámat, hagyja nála az ollót, mert úgymond nem tudja kibogozni a gatyamadzagját.
De mondom, ez az egy, amit írt róla a testvérének az öreg, ez nem volt igaz, az biztos.
Az arra emlékszik, hát szoktam náluk lenni, hogy sokáig, hát talán egész végig még éltek, ilyen füldes,
még
füldes
voltak,
volt ugyan, nekik a, ja. Mint kín, olyan füldes volt nekik a lakásuk.
Mikor jött el Pestről?
Én tegnap délután 1 óra 30-kor.
Akkor már az új metrót kipróbáltam?
Kipróbáltam, de csak egyszer mentem rá.
Azért mondom, már kipróbáltam.
De olyan lassan megy, mert olyan közel vannak a megállók, hogy föl se tud gyorsulni.
Ja, igen,
mert... Na, alig kecs meg, úgy megy, mint egy
vizet. De miért hurcoltuk mindig magunkkal azokat a dunyhákat? Azokat a pakpapírba göngyölt és párgával átkötött borzalmas batyukat. Miért hurcoltuk őket magunkkal? Hisz az anyám könnyűszerrel vált meg sokkal értékesebb dolgoktól is. Például az inger varrógépétől annak idején. Mint ezek a besavanyodott, nyírkos és penészszagú ágynemük, amelyekből folyton szálingózott az apró pihe, és fennakadt hajon, ruhán, mindenen, mint a piszkos hó. A kiritkult vászonszitán a kicsi pelyek mellett éles, sötét tollhegyek bújtak ki, maguk után vonva pödrött összeragadt szárnyacskáikat. Nem volt nehéz észrevenni fénytelen, sötét, rozsdavörös vagy szürkés fekete színükről, hogy hamis tollak ezek. Mint ahogy hamisak és kényelmetlenek voltak maguk a párnák és a dunyák is. Mert a csak mutatóban maradt tiszta pehelytól mellett, amit a kövérpannon libákról kopasztottak valamikor, a gyakori baromfivészek valamelyikében elhullott tyúkok kemény, durván tépett tollával voltak megtömve. Az anyám kétségtelenül tudott erről a csalásról, amely belopta magát álmainkba és álmatlanságainkba. De számára ezek az öreg vánkosok épp olyan sokat jelentettek. Egy szóval mindent, akár nekem a gyerekkorom merekjei, az apai írományok és a könyvek. Számára ezek a kopott dunyhák jelentették gyerekkorunk jelképeit. Az ő irántunk való szeretetének jelképeit. Emlékét azoknak az idillikus esti óráknak, amikor a hátunk és a lábaink alá gyűrte ezeket az akkor még vadonatúj batiszthúzatos meleg holmikat, nyitott tenyérrel dögönyözve ezt az óriási rakjat savanyú tésztát, amely alól csak göndörhajunk és piros orrunk andikált ki. Nem hiszem, hogy az anyám ne lett volna tisztában azzal a rettenetes ténnyel, amelynek én még nem voltam tudatában. Hogy ezek a hamis libatollal megtöltött dunyhák és vánkosok csak a folytatását. Talán utolsó fejezetét jelzik annak az ahasvírusi bolyongásnak, amelyet még az apám kezdett el, illetve az ő tollkereskedő ősei, akik tollazsákkal a hátukon vetődtek ide valahonnan a történelem messzi homályából. És ezt a súlyos, öröklött terhet cipeltük mi magunkkal még mindig. Értelmetlenül.
Kis, Korai bánat, Kert hamu, illetve Fövenyúra című regényének nyomán írta Német Gábor és Szemző Tibor. Szereplők: Daniló Kis, Nagy Zsolt, Eduard Kis, Eszterházi Péter, a gyermek Daniló, Szemző Simon. Mesélők: Berki Lajosné, született Szabó Teréz, és Suppálné, született Kulcsár Ilona. A kérdező Szemző Tibor. Az archív felvételeken hallható Daniló Kis magyar hangja Nagy Pál Gábor. Hangok: Barabás Márton, Budóczki Antal, Ceglédi Lajos, Csáki László, Deák Sándor, Fozakas Péter, Felugosi László, Hegedűs Réka, Walter Hollinec, Hudi László, Keresztes Szabolcs, Sztefán Kovács Tikmájer, Köves Ábel, Láng Anna Mária, Izabel Lé, Liszkai Károly, Barbara Masszi, Lukács Miklós, Dr. Máriás, Mátyus Attila, Minyószert Károly, Budrinszky Márk, Németh Gábor, Németh László, Sándor János, Sereglei Erzsébet, Szabó Sipos Máté, Szirtes János, Tasnádi József, Táncos Tamás és Török Pál. Zenészek: Bűz László és Sándor János, valamint Dudás Zsombor, Gáspár Rudolf, Huszár Mihály, Keresztes Szabolcs, Kuklis Gergely, Máté Balázs, Posvanec Éva, Alojz Samson és Temesvári Balázs. Johann Sebastian Bach, Goldberg variációk, ária, és Henry Purcell, F-dur vonós fantáziája, Szakács István és az Aura Musicale együttes szólistáinak előadásában hangzott el. Danilo Kist archív felvételekről hallhatták Mirjana Miocsinovics és Pascal Delpes hozzájárulásával. A Danilo Kis művekből vett részletek Ács Károly, illetve Borbé János fordításában hangzottak el. Szakértő Radics Viktória. A felvételek Kerka Barabáson és a Magyar Rádió 13-as stúdiójában készültek. A hangmérnök Liszkai Károly. Dramaturg Csejsner Otília. Zenét szerezte és rendezte Szemző Tibor.
A hangfelvételt 2000